Schmidt testvér. Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek az ő kegyelméért, ezért az esti óráért is, és a pillanatért, hogy hozzájöhetünk, ahogy az imént énekeltük. Az éjszaka csendes óráiban, ime kopogtat, kopogtat. Hald az hald, csak hald az éj csendjében benned mi kopog. És mi tudjuk, hogy ki kopogtat, mert Isten megadta nekünk azt a kegyelmet, hogy felismerjük, hogy ő volt az. Legyen, hogy kegyelmet tanúsítson irántunk, hogy befogadhassuk őt, az egyetlen igazat magunkba, hogy bennünk maradhasson, az első helyet elfoglalja bennünk, és hogy felmagasztaljuk és dicsőthessük az ő nevét. Most pedig szeretnék egy olyan ígét felolvasni, amelyet mindannyian nagyon jól ismerünk, és mégis hat lenne áldásul számunkra. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 12. versétől szeretném felolvasni. Zsidókhoz írt levél 12.12-től. Ezért szedjétek össze magatokat, és emeljétek fel újra elernyett kezeiteket, és erőtlen vagy kimerült térdeiteket. És létesítsetek, vagy alapítsatok egyenes ösvényeket a lábatoknak, hogy a sánta le ne térjen teljesen a helyes útról, hanem sokkal inkább meggyógyuljon. Szorgalmasan törekedjetek a békességre mindenkivel, szemben, és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem fogja meglátni az Urat. És vigyázzatok arra, hogy senki sem maradjon híjával az Isten kegyelmének, hogy ne nőjön vagy sarjadjon ki a keserűség gyökere, és ne okozzon kárt, és hogy sokan megfertőzöttjenek általa. Majd a 25. verstől vigyázzatok vagy óvakodjatok attól, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól hozzátok, mert ha azok nem maradtak büntetetlenül, akik elutasították azt, aki a földön megismertette magát velük, mennyivel kevésbé ússzuk meg mi büntetetlenül, ha elfordulunk attól, aki a mennyből kifolyólag szól hozzánk. Akkor megremegtette az ő hangja a földet, most azonban ezt az ígéretet adta, még egyszer megrázom, vagy megrendítem, nem csak a földet, hanem az eget is. Az a szó kifejezés, hogy még egyszer, annak átalakulására utal, ami meg lesz rendítve, mert valami teremtett dologról van szó, pontosan arról, hogy valami maradandó legyen előállítva, ami nem rendülhet meg. Ezért tehát, mivel egy ilyen megingathatatlan birodalmat kapunk, legyünk hálásak érte, mert ezáltal úgy szolgáljuk Istent, ahogyan az neki tetszik. Áhítatos tisztelettudattal és rettegéssel, mert a mi Istenünk is egy megemésztő tűz. Egészen eddig ez a becses és drága ége. Megállapítjuk és olvassuk is, hogy a Szent Szellem Pál apostol által a kortársaihoz, vagy az akkori hívőkhöz intézte ezeket az ígéket, miközben felhívta a figyelmüket, és útalással volt arra, hogy ne merüljenek ki, ne fáradjanak el, hanem hogy szilárd lépéseket, vagy szilárd ösvényeket állítsanak fel, hogy a bénák le ne térjenek teljesen a helyes útról. És tudjuk, hogyha az Úrnak, a mi Istenünknek abban az időben szüksége volt arra, hogy ezt mondja, és a Szent Szellemnek is szüksége volt arra, hogy ezt mondja, mennyivel inkább szükséges a mi napjainkban, hogy mi is rá legyünk utalva arra, hogy vigyázzunk, hogy lábunk az egyenes ösvényeken maradjon, hogy meg ne sántuljunk, hogy le ne térjünk az útról, hanem meggyógyuljunk. Szorgalmasan törekedjetek a békességre mindenkivel szemben, és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem fogja meglátni az Urat. És ha így volt annak idején, akkor bizonyára a mi napjainkban is így van, amelyben élünk ebben a korszakban, hiszen ugyanaz az Isten, ugyanaz az íke, ugyanaz az ígény van támasztva velünk szemben is. És aztán az van írva, vigyázzatok, vagy óvakodjatok attól, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól hozzátok, mert ha azok nem maradtak büntetetlenül, akik elutasították azt, aki a földön megismertette magát velük, mennyivel kevésbé ússzuk meg mi büntetetlenül, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Aki a mennyből szólt hozzánk. Akkor megremegtette, megrázta az ő hangja a földet, most azonban ezt az ígéretet adta. Még egyszer megrázom, vagy megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. És tudjuk, hogy mi közvetlenül emez esemény előtt állunk. Úgy van, hogy már küszöbön álló esemény. Már nem sok maradt hátra, már csak egy dolog van hátra, hogy kimondja az ő szavát, ahogyan kimondta az ő szolgáin keresztül, az apostolokon keresztül, a prófétákon keresztül úgy fog beteljesedni. Így legyen, hogy Isten megvendékozzon bennünket kegyelemmel, hogy meglankadt kezeinket, megfáradt térdeinket, és lábainkat egyenes ösvényekre tudjuk állítani, hogy szentségben járjunk az ő tiszteletére és felmagasztalására, hogy az ő neve megdicsőjön. Hadd álljunk fel imádkozni. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te kegyelmedet és a te hűségedet. Köszönjük neked a ma estét is, még ezt az órát is, Istenem. Te ismered a szívünket. Te tudod, miért jöttünk ide, Istenem. Hiszen többet akarunk abból, amit előkészítettél, ó Istenem. Azok többet akarnak, akik szeretnek téged, és szeretik a te megjelenésedet, ó Uram. Megszentelést akarunk, Urunk Jézus Krisztusunk. A te szent szellemedet szeretnénk megkapni, hogy beteljesedjünk azzal, ó Istenem, hogy térteink, kezeink, és minden, ami úgy rajtunk van, Uram, hogy el ne fáradjon és el ne lankadjon, hanem hogy siessünk előre, ó Istenem. Ajándékozz meg kegyelemmel, hogy halljuk, Uram, a hangot, ó Istenem, amelyen szóltál, amelyen keresztül szóltál, a mi időnkben is. Hogy hallottuk, hogy akkor megrendített a világot, ó Istenem, én kérlek téged, Jézusom, ha most megjelentsz, mi minden fog megrendülni, ó Istenem, a mennyben. Hadd rendüljön meg a mi szívünk ma este. Engedd meg, Uram Jézus Krisztusom, hogy tisztelettel járuljunk elé, tiszteljünk és dicsérjünk téged, és felmagasztaljuk a te nevedet. Amen. Foglaljunk helyet. Frank testvér, dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk, mint mindig imádatot tanúsítani. Isten házának, az imádság házának kell lennie, nem egy olyan háznak, ahol csak prédikálva van, csak énekelve van, hanem az imádság háza így van megírva. Valahányszor arra gondolunk, milyen hűséges a mi Istenünk, milyen módon szól hozzánk, beszél velünk, kinyilatkoztatja az ő igéjét, elveszi a belső ellenállást, és hatalmas keze alá idomít bennünket. Hajlandóvá tesz, arra, hogy szolgáljuk őt, engedelmeskedjünk, neki járjunk az ő útjain. Akkor újra hálásnak kell lennünk. Újra hálásnak lenni ezért a leírhatatlan kegyelemért, amellyel valóban csak nagyon kevés ember rendelkezik. Lehet, hogy milliók énekelnek a kegyelemről, de csak kevesen vannak, akik megtapasztalták, vagy átélték akik abban állnak, akik tudják, mit jelent a kegyelemben részesülni. Ugyanígy igaz az is, hogy minden evangélista a végidőkről beszél, minden prédikátor, aki a bibliai proféciákkal foglalkozik, az idők jeleiről beszélnek, és nagyon jól végzik ezt az ő munkájukat. Csak hogy ami igazán lényeges, az az, nevezetesen, hogy mit adott ígéretben Isten a gyülekezetnek. Azt nem látják, ugye, nem hallják, és nem is fogadják el. És ebben ismét Isten leírhatatlan kegyelmét látjuk, ami Istenünknek, amit ember nem tud felmérni. Nemrég hallottam, hogy Billy Graham az amerikai televízióban a saját műsorában részleteket mutatott be Branham testvér összejöveteleiből. Részleteket arról, hogyan imádkozik Branham testvér a betegekért, a kinyilatkoztatás ajándéka által. És ez nagyon mélyen megérintett engem. Egy világhírű ember, egy olyan ember, akinek mindig mérlegelnie kell, hogy hol mit mondhat, és mégis úgy van, hogy emberekhez igazítja magát. Nos, úgy van, hogy nem fogják tudni olyan könnyen lemosni a vért a kezükről, legalábbis nem ártatlanságban, mert tisztában vannak azzal, hogy Isten beütemezett egy kezdetet ebben a nemzetékben. Amikor még szó sem volt nagy vagy kis evangélistáról, Isten a legegyszerűbb embert vette, akit csak talált, ezt a hillbillyt, a hegyi Billyt magyarul. Amerikában így jellemzik azokat, akik távoli helyekről jönnek, nem rendelkeznek lezárt iskolázottsággal, nincs helyes nyelvtani grammatikájuk. Egy ember, aki jobban kiismeri magát a természetben, mint a saját nyelvében. Viszont ő ismerte Isten nyelvét. És ez az, ami nagyon fontos. Ennek nagyobb jelentősége van annál, mint hogy bárki pontosan tudja, hol van a vessző, a pont, a vég és az eleje. Amikor Isten beszél, és ha talál valakit, aki ezt az ő beszédét tovább tudja közvetíteni, akkor az leírhatatlan kegyelem. Amikor Isten kegyelméről beszélünk, akkor azt is látnunk kell. Ezt már elég sokszor elmondtuk itt, hogy Mózes azt kérte az Urat, mondván, ha valóban kegyelmet találtam a te szemed előtt, vagy te előtted, úgy hadd ismerjem meg a te útaidat. Itt ebben az ige szakaszban azt olvastuk együtt, hogy mi legyünk azok, akik előkészítünk egyenes ösvényeket a lábainknak. Nos, ez rajtunk múlik, a mi feladatunkhoz tartozik. Voltak éppen úgy van, hogy Isten már útat egyengetett számunkra, most pedig rajtunk múlik, hogy egyenes ösvényeket biztosítsunk a saját lábainknak. Ha a 12. verset vesszük, és a kapcsolatot az Ószövetséggel, akkor megvan írva Ézsaiás 35:3, és ebből láthatjuk, hogy az új szövetség kezdete, nevezetesen Jézus szolgálata, kapcsolódik ezekhez a szavakhoz. Szeretném ezt felolvasni a szövegösszefüggés miatt. Ézsaiás 35, a harmadik vers. Erősítsétek meg az elbágyat, vagy ellankadt kezeket, és szilárdítsátok meg a roskadozó térdeket. Mondjátok a csükkedő vagy levert szívűeknek, merítsetek bátorságot, és ne féljetek. lássátok, itt van a ti istenetek. Jön a bosszú, az Isten megtorlásának bosszúja. Ő maga jön el, és üdvösséget fog szerezni nektek. Akkor rögtön megnyílnak a vakok szemei, és a süketek fülei is megnyillik. Akkor majd úgy szögdel a sánta, mint a szarvas, és a néma nyelve ujongani fog örömében. Mert víz fakad a pusztában, és patakok a kietlen tájakon. Ez a vers összefügg Jézus Krisztus szolgálatával, Isten emberi alakban való kinyilatkoztatásával, azzal, amit az ószövetségi próféták Isten szelleme által megjövendőltek. Azzal kapcsolatban, hogy maga Isten jön el, és üdvösséget szerez nekünk, és hogy akkor a vakok szeme megnyillik, a süketek füle hallani fog, a sánták ugranak, mint a szarvas, ezzel áll kapcsolatban az íge. Erősítsétek meg az elpágyat, vagy ellankadt kezeket, és szilárdítsátok meg a roskadozó térdeket. Isten munkájára való hivatkozással, bármennyire is szeretnénk mi vígaszt nyújtani egymásnak, az igazi vígasztalás, az igazi megerősítés Isten munkájával kapcsolatban történik. Úgy, ahogyan akkor feladatul lett adva a kezeket megerősíteni és a térdeket megszilárdítani, és ehhez a megerősítéshez és megszilárdításához kapcsolódott az ígéret, egy bizonyos ígéret. Mondjátok a csüggedő vagy levert szívűeknek, hogy merítsetek bátorságot, ne féljetek, lássátok is van a ti istenetek. Egy igazi vígasz, és ahol erő kell, hogy legyen a kezekben és a lábakban, ott számítanunk kell Isten munkájára. Nekünk különbséget kell tennünk a között, amit mi magunk vagyunk képesek hozni, vagy előállítani, és a között, amit Isten akar, hogy meg legyen téve. Itt megkaptuk, vagy fel vannak vázolva annak jellemzői, hogy mi fog történni, amikor az Úr eljön. És megtörtént, megtörtént. És mivel megtörtént, az emberek képesek voltak lábra állni. Nem csak a bénák szökkentek fel, hanem mindazok, akik ingadoztak és tántorogtak, akik csüggett szívek voltak, de várták Isten vígasztalását Izraelben. Ők felébredtek és újjáélettek. Számukra az történt akkor, amire ők vártak. Ez volt Isten válasza, az ő szavának megerősítése, annak visszaigazolása, az ő ígéreteinek beteljesedése. A gyenge kezek megerősödtek, a bátortalanok bátorságot nyertek, a megingott térdek megerősödtek, a csüggett szívek megvigasztalódtak. Mert imé ne féljetek, itt van a ti istenetek. Ő maga jön el, és üdvösséget fog szerezni nektek. Ebben rejlik minden vígasztalás. Ő maga jön el, és üdvösséget fog szerezni nektek. És amikor ez megtörténik, a vakok látni fognak, a sánták járni fognak, és a süketek hallani fognak. Nekünk számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy ez ma is érvényes. Amint már elmondtuk, az Úr szolgálata elkezdődött, de még nem ért véget. Az apostoli korszak elkezdődött, de még nem ért véget. Az új szövetségi gyülekezet elkezdődött, de nem ért véget még. Mindannyian tudjuk, hogy a szellem munkája elkezdődött, sőt, még azt is tudjuk, hogyan kezdődött el, de még nem ért véget. És ha teljes szívünkből hisszük ezeket az ígéreteket, akkor Isten kegyelemből be is teljesíti azokat. Itt az új szövetségben az ószövetségi ígével vagyunk szembesítve. Ezért szedjétek össze magatokat, és emeljétek fel újra elernyett kezeiteket, és erőtlen vagy kimerült térdeiteket. Ez azt jelenti, hogy valamikor volt egy egészséges állapot, most pedig beállt a fáradtság, a kezek ernyetten lógtak lefele, beköltözött egyfajta bátortalanság, ezért az újra szókifejezés. Ezért emeljétek fel újra az elernyett kezeket és a kimerült térdeket. Előzőleg rendíthetetlenek voltak, szilárdak, erősek voltak, és most valahogyan gyengék lettek, kimerültek és ellankadtak. Itt ez áll, ezért emeljétek fel újra az elgyengült kezeket és a kimerült térdeket. A kezdetben, az elején, és most rátérek, nem akartam erről az ige szakaszról beszélni, hiszen nem tudtam, hogy felolvasásra kerül, de szeretném, ha mégis látnátok, hogy mi van itt folyamatban. Amikor az Úr elkezdte az ő szolgálatát, mindazok, akik Izrael vigasztalására vártak, összeszedhették magukat, felbátorodtak és lendületet kaptak. Úgy, hogy összehurcolták az egész világról a betegeket, a vakokat és a bénákat, és az Úrhoz vitték őket, és ő meggyógyította őket. Bekövetkezett az öröm, a vigasztalás, a megerősödés, az életmentés, a megbocsátás, a gyógyulás, minden, ahol Jézus volt, ott semmi sem hiányzott. Ahol Jézus volt, ott semmi sem hiányzott. Mindenki mindegy, hogyan jött, mindegy, hogy mivel jött. Amikor eljött Jézushoz, és eljutott hozzá, és megérinthette őt valamilyen módon, akkor bekövetkezett. Ahol Jézus van, és amaz egy dolgot felismertük. Ahol ő van, ott előzőleg ott kell legyen az ő szava. Ő elválaszthatatlan az ő szavától, mert kezdetben vala az íge, de ott, ahol az ő ígéje ott van, ott neki is ott kell lennie, mert nélküle nem létezik az ő ígéje, nem fennálló, mert úgy van, hogy nem hallanátok engem beszélni, ha én nem lennék itt, és az én szavaim az én hangom, és a hangom az szavaim. Pontosan így van ez az Úrral is. Ha ő nem lenne közöttünk, nem tudna ilyen közelről élő kézzel fogható és érthető módon szólni hozzánk mindannyiunk számára egy elérhető módon. Ő jelen van. Ő megadta az ígéretet, hogy velünk lesz a világ végezetéig. De itt az apostol minden bizonnyal az utolsó időkről ír, mert látjátok, ez a szövet összefüggésből teljesen világosan kiderül. Itt ez van írva a 25. versben, anélkül, hogy mindent elolvassak. Tartózkodjatok attól, hogy el ne utasítsátok azt, és így tovább. Akkor megremegtette, vagy megrázta az ő hangja földet, most azonban ezt az ígéretet adta, hogy még egyszer meg fogom rázni, vagy meg fogom rendíteni nem csak a földet, hanem az eget is. Akkor az ő hangja az égből megrendítette a földet, és ez egészen nagyszerű volt, vagy lehetett. Most azonban úgy lesz, hogy megrendíti úgy az eget, mint a földet, és az, hogy még egyszer, itt egy ígéret, még egyszer minden alkotott dolog meg fog rendülni. És figyeljétek, mi van írva a 27. versben most. Az a szókifejezés, hogy még egyszer annak átalakulására utal, ami még meg lesz rendítve, mert valami teremtett dologról van szó, pontosan arról van szó, hogy valami maradandó legyen előállítva, ami nem rendülhet meg. Már most milyen kontextusban olvassuk? Életünkben először tárul fel előttem, és átjárja egész lényemet, csontomat és velőmet. Abban az időben, amikor Isten Isten azon van, hogy ezt a még egyszer ígéretét beteljesítse, nevezetesen, hogy megrássza, vagy megrendítse úgy az eget, mint a földet, amikor egy állapot felváltás történik, mert a romlandót felváltja a romolhatatlanság, ahogy itt áll. Az a szókifejezés, hogy még egyszer annak átalakulására utal, ami meg lesz rendítve. És mindannyian tisztában vagyunk, hogy egy óriási átalakulás következik, mégpedig mindennel. Tudjuk, hogy a mi átalakulásunk is eljön, ezt amúgy is tudjuk, de ez a Föld is sok mindenen fog átesni. Jó, hogy az Ézsaiás prófita 33. fejezetében olvastam, mert itt olvassunk a 35. fejezetben, mindkettőt olvassuk abban. Olvastuk, hogy jön a bosszúállás, az Isten megtorlása is, aztán, hogy ő maga fog eljönni, és üdvösséget szerez nektek, második rész a 4. versnek. De a 34. fejezetben az van írva a 4. verstől. Úgy szintén az ég minden serege is feloszlik, és az egek összetekerednek, mint egy pap. Tekercs, és minden serege széthullik, mint ahogyan a levelek leszáradnak a szőlőtőkéről, és ahogyan a száraz levek lehullanak a fügefáról. És akkor a 8. vers, mert bekövetkezik az Úr bosszúállásának napja a Sionnal, való viszálykodásának, jutalmazásának éve. Akkor Edom patakjai szurokká válnak, és a pora kénné, és földje égő szurokká váljon. Felfogjuk, hogy miről is van szó. Itt lent, vagy a 35. versben, 35. fejezetben ezt olvastuk, eljön a bosszúállás, eljön Isten megtorlása, és itt fel van vázolva számunkra, hogy hogyan fog eljön. Éppen itt olvastuk, most bekövetkezik az Úr bosszúállásának napja, a megtorlás esztendeje. És ha csak egy gondolattal megyek abba az irányba, ahol itt meg, vagy ahogy itt meg van írva, Edom, hiszen meglátogattuk ezt a területet, majdnem láttuk nagyjából, ott van elég por. És ha mindez a por, ami ott van, kénné változik, nem tudom, hogy mi az, ami még nem fog égni. És a szurok és a kén, a kettő állítólag összetartozik, azt mondja a népnyelv, összetartanak, mint a szurok és a kénkő. De mindkettő hihetetlenül jól ég. Az egyik taplót ad, a másik pedig felízatja a dolgot. De mindkettő hatalmasan ég, és ha most itt olvassuk, most, mert elérkezett az Úr bosszúállásának napja, a Sionnal vívott harcért való megfizetés éve. Akkor Edom patakjai. Valóban az összes patak, a víz hirtelen megtermed, és szurokká válik, szurokká változik határozottan. És ami ma homok és por sivatag, az hirtelen kénné válik. Tényleg, hogyan legyen abból még valami? Eljön az Úr napja, 2 Péter 3.10, és égni fog, mint egy kemence. Az elemek lángra borulnak, és feloldódnak. Én mondom nektek, én tudom ezt, a szurok nem ég olyan jól, de a kén annál gyorsabban. A kén csak egyszer égne el. Csak kék rövid, láng röviden, és már el is tűnik. Te megadja a szuroknak a hőt és az ízzást, és akkor mindazok, akik hátra maradnak, igazán bal szerencsések lesznek, akkor Isten szörnyű ítéletének csapdájába esnek, mert nappal és éjszaka nem alszik ki a tüzük, és így tovább, amíg persze véget nem ér, amíg minden újjá nem teremtődik. És most az van írva 16. versben, tudakozódjatok az Úr könyvében, és olvassatok benne. Egyetlen egy sem marad ki ezek közül, egyik sem hagyja ki társát, mert az Úr szája parancsolta meg, és az ő akarata hozta őket létre össze. Természetesen összejönnek mind, és mind szépen le vannak írva, és az Úr gondoskodik mindenről. Mit vettünk tekintetbe a hétvégén? Mindennek megvan a maga ideje, minden megtörténik a maga idejében. És észrevesszük, hogy mi egy nagyon különleges időben születtünk erre a világra. Ez egy rendkívüli nemzedék, Isten rendkívüli kegyelmével. Ma ugyanazt a Bibliát kutatjuk, és látom, Schmidt testvér allá húzza, Isten áldjon meg ennél fogva, és ugyanazt a Bibliát olvassuk mi is ma, amit a testvéreink olvastak 100, 200, 300, 400 évvel ezelőtt, nem igaz? Vagy esetleg hozzátette valaki valamit, és vagy írte hozzá valami új fejezeteket, nem? Ugyanazt a Bibliát olvassuk ma is, mint ahogyan Isten nagy emberei olvasták előttünk. És mi a legszegényebb szakszerűtlenek csak azért, mert ez Isten órája és Isten ideje, és mert Isten megajándékozott minket kegyelemmel, láthatjuk azt, amit most látunk, és hallhatjuk azt, amit most hallunk, hogy miért, mert ez az Isten órája. Dániel próféta által Isten ezt nagyon világosan közhírré tett a 12. fejezet 4. versében, tett pecsét alá ezeket a dolgokat a könyv az utolsó időkig, nem örökre, csak a végidőkig, és mivel ez a végidő, a dolgok nyilvánosságra lettek hozva, ha még nem a végidők lennének, akkor nem lettek volna kinyilatkoztatva, de mert Isten szája mondta ezt, és ezért van ez így, ezért nem lehettek ezek a dolgok korábban kinyilatkoztatva. Az emberek minden erejük bevetésével próbálkoztak, kutattak, igenis, kutatásokat végeztek, de mivel nem érkezett még el az idő, nem tudtak betekinteni Isten akaratának és szavának eme mélységes kinyilatkoztatásába. És ha egész őszinték akarunk lenni, nem igazán Branham testvér volt az, aki most ezt napvilágra hozta és ismerte volna, hogy hol vannak most ezek a kincsek. Ő az Úrnak adta meg tiszteltetést, és azt mondta, én magam nem tudtam róla. Ezek Istentől kapott kinyilatkoztatások voltak, amelyekben ugyanúgy részesült, mint a proféták, amikor leírták ezt az ígét. És most ugyanannak a Szent Szellemnek az ihletése volt az, aki felkutatta ezeket a részeket, aki megtalálta őket, aki kinyilatkoztatta, aki megvilágosította őket, és így kaptunk az írott ígéből egy szóbeli ígét, majdnem azt mondta, volna, hogy a rejtett ígéből egy kinyilatkoztatott ígét kegyelemből. Nem azért, mert mi jobbak vagyunk másoknál, mert ez Isten ideje, mert ez a végidő, amiről Isten beszélt. És most azért, mert az Úr így rendelte el, és megajándékozott bennünket vele, ez a szakasz ma érkezik el hozzánk, egyszerűen az ölünkbe pottyan. Igen, a szívünkbe hullik. Ezért erősítsétek meg az elbágyat vagy ellankat, kezeket, és szilárdítsátok meg a roskadozó térdeket. És létesítsetek lábaitoknak egyenes, félreérthetetlen útvonalakat, hogy a sánta le ne terüljön egészen az igaz útról, hanem sokkal inkább meggyógyuljon. És akkor a szöveg összefüggés, akkor megremegtette, vagy megrázta az ő hangja a földet, most azonban azt az ígéretet adta Isten, még egyszer megrázom, vagy megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. Az a szó kifejezés, hogy még egyszer. Annak átalakulására utal, ami meg lesz rendítve, mert... Az a szó kifejezés, hogy még egyszer annak átalakulására utal, ami meg lesz rendítve, mert valami teremtett dologról van szó. Sok minden össze fog omlani, egy hatalmas megrázkódtatás lesz. És amikor így olvassuk, a jelenések könyvében lesz egy földrengés, és a városok harmada össze fog dőlni, és így tovább, abban az időben sok-sok megrázkódtatás lesz. Az elragadtatás után valószínűleg a két tanú szolgálata után, amikor az utolsó 3,5 év elkezdődött, az lesz az ítélet és az istentelen emberiség bukásának vagy hanyatlásának az ideje. De ez a szó kifejezés, hogy még egyszer mindenekelőtt most érint bennünket. Mert mielőtt Isten ezen ítéleté a földön bekövetkeznének, a gyülekezetnek fel kell vétetnie. És mielőtt ez megtörténik, külön kell legyen választva, fel kell legyen készítve, egy szívnek és egy léleknek kell lennie. Egy olyan állapot kell létrejön az élő Isten gyülekezetében a végén, mint amilyen a legelején volt. Hadd fogalmazzam meg ezt így. A végén csak egy Ábel kell, hogy legyen, és egy Kainnak senki sem lehet, és egy Kain senki sem lehet, aki így az ellenség természetét magában hordozná, hanem valóban olyan emberek, akik Istenből születtek. És mit mondott nekünk itt tegnap Schmidt testvér, volt egy rövid beszélgetésünk a szabad ég alatt, megpróbálom megismételni, ha én nem tudom megtenni, kérem, tedd meg, te, aki Istenből született, és tovább. Mit mondtál tovább, Schmidt testvér? Ez olyan értékes lett számomra, ez egy egészen csodálatos kijelentés volt. Aki Istenből született, most megnevezem, tudod? Tudja valaki azok közül, akik jelen voltak? Én sem tudom már. De minden esetre, aki Istenből született, annak megvan az Isten természete, a jelleme megvan, Jézus Krisztus gondolkodásmódja, és csak az, aki Istenből született, az lesz valóban képes befogadni Isten valóságos szavát. Azt hiszem, ennyi volt. Azt hiszem, valóban valahogy ebbe az irányba mutatott a dolog. De ez egy mindent átfogó dolog, ami valahogy minden területet, amivel Isten foglalkozik, Isten gondviselése alá akar állítani. És amikor az van intézve hozzánk, tartózkodjatok attól, hogy el ne utasítsátok azt, aki beszél, Isten szólt annak idején, de most tartózkodjatok ti attól, hogy el ne utasítsátok azt, aki hozzátok szól, és ez az ígéret még egyszer, az a szó kifejezés, hogy még egyszer annak átalakulására utal, ami meg lesz rendítve. És nagyon is jól tudjuk, hogy az Úr napja előtt, mielőtt mindezek a dolgok bekövetkeznek, Isten szólni fog. És Isten már szólt is, ezért kell vigyáznunk. És ez egy csodálatos összefüggés. Ma látom először így átfogóan. Isten beszélni akart, és beszélt is az idők vége előtt, mielőtt az idő vége ért. És ez a figyelmeztetés hozzánk lett intézve, ezért emeljétek fel újra az elgyengült kezeket és a kimerült térdeket, és létesítsétek lábaitoknak egyenes félreérthetetlen útvonalatokat. Vajon miért részesített Isten bennünket mindezzel a tanításokban, hogy mindig megbotoljunk, megtorpanjunk, elessünk és tantorokba botladozva járjunk? Nem, hanem azért, hogy valóban egyengetett útat lássunk magunk előtt Isten által, egyengetett útat. Távolítsátok el minden botlatókövet népem útjából. Sikerülni fog ez nekünk, mert hiszünk neki, hiszen nem önmagunkban bízunk, Istenben bízunk, befogadtuk az ő szavát, és az ő szava valósággá válik bennünk, isteni valósága. És tartózkodtunk attól, hogy visszanautasítsatok, és ebben rejlik az egész titok, tartózkodjatok attól, hogy visszanautasítsátok azt, aki szól hozzátok. És én azt mondom nektek, az íge miránk nézve érvényesülni fog, akár hiszitek, akár nem, az íge valóban számunkra van érvényben, mert hiszen Isten nekünk adta az ígéretet, hogy az ő hangja még egyszer meg fogja ingatni az eget és a földet, és az apostol megadja nekünk itt a magyarázatot, hogy az a szó kifejezés, hogy még egyszer annak átalakulására utal, ami meg lesz rendítve, mert valami teremtett dologról van szó, pontosan arról van szó, hogy valami maradandó legyen előállítva, ami nem rendülhet meg. Ezzel elmehetnénk Dániel prófétához. Viszont azoknak a királyoknak a napjaiban az ég Istenen létesíteni fog egy olyan királyságot, amely fennáll, és nem lesz elpusztítva, viszont azok átmenni semmilyen más népre. Össze fog zúzni, és egyszerűen eljött az idő, és most ezek az összefüggések egyszerűen csodálatosak. Micsoda kegyelem! Néha gondolja az ember, Uram, én a te égédet hirdettem Bibliáról, intezeken az esztendőkön keresztül, és már nem is tudni, hogy mit lehet még mondani, hogy lehetne valamit olvasni anélkül, hogy mindez már ismét lenne. De régi újjá válik. engem eláraszt ez az ége, és mivel nem utasítottátok vissza azt, aki a mennyből szólt hozzánk, aki kinyilatkoztatta az ő igét, aki kinyilvánította az ő akarát, hadd kiáltsunk egymásnak. Ezért szedjétek össze magatokat, és emeljétek fel újra elernyett kezeiteket, és erőtlen vagy kimerült térdeiket, és létesítsetek, vagy alapítsatok egyenes ösvényeteket a lábatoknak. Szorgalmasan törekedjetek a békességre mindenkivel szemben, a megszentelődésre, amely nélkül senki sem fogja meglátni az Urat. Ez is egy olyan parancsolat, amely különösen illik az utolsó napokra, egész különösképpen, éppen azért, mert várjuk, hogy meglássuk az Urat. És a Szentírás azt mondja, hogy üdvös állapotban vannak a tiszta szívűek, mert ők fogják meglátni az Istent. Üdvös állapotban vannak a békesség szeretők, mert ők örökölni fogják a Földet. Ígéretek lettek adva, amelyek be fognak teljesedni. Keressétek szorgalmasan a békességet. Van egy másik szakasz, keressétek a békességet, és hajszoljatok azután. Egy ember, akinek békessége van Istennel, és kérem ezt, higgyétek el nekem egyszer s mindenkor, az békességet fog teremteni bárhova megy, bárhova érkezik. Másként nem is lehet. Isten békessége még akkor is, ha belépünk egy házba. Magunkkal kell vinnünk ennek a háznak Isten békességét, és azt kell mondanunk a háznak, Isten békessége legyen veletek. Igenis, a Biblia azt mondja, hogy ha a ház a békesség háza, akkor a békesség ott fog maradni, és nem, hogy majd visszajön hozzátok, és akkor majd megint magatokkal viszitek. Igen, de hiszen akkor végre van valami olyanunk, amit továbbadhatunk, vagy levegő legyen az, mit hordozunk magunkban. Bennünk van Isten ígéje, vannak ígéreteink, amit továbbadhatunk. Természetesen azt is tudjuk, hogy vannak olyan emberek, akik éppen nem arra rendeltettek, hogy elfogadják a békességet, vagy nem tudják megtartani a békességet. De még a mi Urunkkal sem szívesen találkoztak az emberek, és mindig azon igyekeztek, hogy vitatkozzanak vele, és ezzel kezdték, végezték mindig, de ő maga volt a békesség mégis. Szorgalmasan törekedjetek a békességre mindenkivel szemben, és a megszentelődésre, amely nélkül semki sem fogja meglátni az Urat. És vigyázzatok arra, hogy senki se maradjon híjával az Isten kegyelmének, hogy ne nőjön, vagy sarjadjon ki a keserűség gyökere, és ne okozzon kárt. Mert ez esetben úgy van, hogy az emberek lemaradhatnak a kegyelemről, noha megtapasztalták azt, amennyiben ez a keserűség gyökere felnő és kárt okoz. Ahol üdvösség van, ott békesség is van. Ahol azonban bosszantó kellemetlenség van, ott békétlenség van. És akkor ott van egy gyökér, és ahogy itt zárójelben áll, hogy ne nőjön ki mérgező gyökérhajtás. Ez mindenképpen valami gonosz dolog, és valahol gyökere is van neki. Ha ez csak egy felszínes dolog lenne, akkor könnyű lenne, de gyökerei vannak. Ha csak nem lesz kitépve egy gyökerestől együtt, különben nincs semmi értelme a dolognak. Egy ilyen növényt nem lehet csak úgy letakarni egy kis 20%-i spréjjel, hiszen ez semmit sem fog érni. Nem, hanem az incidens ki kell legyen tépve gyökerestől együtt, mert a gyökér az, ami az emberek szívében gyökeret vert, és ezt csak Isten tudja megtenni egy nagyon közvetlen beavatkozással, azáltal, hogy elveszi a régi szívet, és újat ad helyébe. A régi szív minden hájjal megkent, és még mi magunk sem bízhatunk benne. De Isten ígéretben adott nekünk egy új szívet, és egy új szellemet. A továbbiakban ez áll, ne nőjön ki mérgező gyökérhajtás, hogy senki ne legyen olyan házasságtörő vagy megáltalkodott ember, mint Ézsau. No, ti mindnyájan Biblia szakértők vagytok, mégis ti is a második vagy első, harmadik sorban lévők nem számít. Nekem mégis lenne egy kérdésem ezzel a verssel kapcsolatosan. Egy nagyon konkrét kérdésem a 16. verssel kapcsolatosan. De hiszen Biblia tanulmányozás van. Itt az áll, hogy senki ne legyen házasságtörő, vagy megáltalkodott, mint Ézsau. Én magam nem tudtam utána nézni, de emlékeztek-e arra, hogy Ézsau házasságtörést követett volna el? Tud-e valaki valamit és valamilyen módon erről? Ki van tisztában vele? Nem, csak kérdezem, hiszen Bibliaóránk van. Hiszen én nem vagyok az egyetlen, aki ismeri vagy olvasta a Bibliát. Lehet, hogy vannak némelyek, akiknek ma nincs náluk a Biblia, és azok, akik nem feltétlenül akarják, hogy most számon legyenek kérve, leteszik maguk mellé. Igen, itt már is eljutunk a lényeghez. És itt csak a Szentírásból olvasok, sehonnan másonnan. Ezek olyan figyelmeztetések, amelyek hozzánk lettek intézve. És szeretném felolvasni fennhangon kíméletlenül a Bibliából, hogy Isten ígéből mindenkinek megmutassam, hogy miben is áll a házasságtörés. 5. Mózes 5, a 22. vers. Amennyiben egy férfit házasságtörésen kapnak egy másik férfi feleségével, mindketten legyenek kiszolgáltatva a halálnak. A férfi, aki parásználkodott az asszonnyal, és az asszony is, így távolítsd el a gonoszt Izraelből. Ehhez én nem szólok semmit. Isten szava elég egyértelmű. Most itt a 16. versben azt olvastuk, hogy senki ne legyen olyan házasságtörő, vagy elvetemült, alávaló ember, mint Ézsau. Amint már mondtam, azon a véleményen vagyok, hogy ismerem a Bibliát, de nem tudok arról, hogy Ézsau egy másik férfi feleségét vette volna magához feleségül. Hát én ilyet nem olvastam a Bibliában, mint a mai napig. És amikor Dávidról olvastunk, ugye, mindannyian tudjátok, Dávidról olvasunk, hogy elvette az Uriás feleségét. És ma este megkérdezem tőletek, hiszen egy Biblia óránk van, és ebben rendületlenek kell legyünk, mint a szorzó táblában, és nem csak találgatás. Milyen gyakran követett el házasságtörés Dávid? Itt van előttünk most az ége. Egyszer. Így van. Így van. És Isten ezzel nagyon is világosan szembesítette őt, és tudtára adta. Rendben, most térjünk a bibliai szakaszunkra, a 16. versre még egyszer. Hogy senki ne legyen egy házasságtörő, vagy egy hitehagyott, elvetemült, alávaló ember, mint Ézsau, aki eladta az elsőszülöttségi jogát egyetlen egy ételért. És itt elérkeztünk a lényeghez. Ezzel most rögtön átmehetnénk a Jelenések könyvébe Jézabelre való példával, akivel házasságtöré hitehagyás lett elkövetve, és így tovább. Ő szentebb volt, mint az összes többi, csak hogy itt elérkeztünk a szellemi területhez. Noha ma este nem igazán akartuk megtenni, hova is vezet az egész? Ám hadd következzen, mondja Rusz testvér, ha jól hallottam. Nem. Mi szívünk mélyéből hálásak vagyunk Istennek, hogy felismertük az elsőszülöttségi jog jelentőségét, hogy részünk lett benne, és hogy megillett bennünket. Ki az közülünk, aki eladná ezt? Soha és sohasem. Ézsó számára az elsőszülöttségi jog semmit sem jelentett. Jákob számára viszont mindent. És Jákob, ez a csirkefogó ravasz fickó volt, ezt mindannyian tudjuk. Jákob jobbra-balra csúsztatta a dolgokat, csak hogy a középpontba kerülhessen valahogy. Igen, így csinálta. De aztán megkapta az áldást. Amint tudjuk, az anyja még segített is neki ebben. Végül is ez Isten végzése volt, hogy megmutassa nekünk, hogy az elsőszülöttségi áldás, amelyel Izrael lett megilletve, ahogy Isten mondta, te vagy az én elsőszülött fiam. Most pedig a gyülekezet az elsőszülöttek gyülekezete. Hadd olvassam fel nektek, ugyanebben a fejezetben kell lennie, mégiscsak itt kell lennie a 12. fejezetben. A 23. vers. És az elsőszülöttek gyülekezetéhez, amely a mennyben van beírva, és Istenhez, a mindenek bírájához. Létezik a földön egy olyan hívő sokaság, akik megkapták az isteni elsőszülöttségi jogot. És ez a sokaság az, amely meg fogja látni Isten tekintetét. Ez lesz az a sokaság, amely mindent törökölni fog, mert az áldás az elsőszülöttségi joggal együtt érkezett. Ez összefüggésben áll az örökséggel és az ígérettel. Amikor később Ésau, így olvassuk tovább, amint tudjátok, később is, amikor meg akarta szerezni az örökségi áldást, vissza lett utasítva, mert nem talált helyet a bűnbánatra. Noha könnyek között kereste azt. Úgy van, hogy az életben mindenért lehet bűnbánatot találni. Mindenért, tényleg mindenért megbánhatsz. De aki lemond az elsőszülöttségi jogáról, egy olyan ember soha nem kaphatja vissza. Soha. Ez volt itt a helyzet Ézsó esetében. Abban a pillanatban azt hitte, hogy megteheti, és aztán visszaszerezheti, de nem tudta. Nem tudta megtenni sem könnyekkel, sem szavakkal, egyáltalán sehogy sem tudta megtenni. Az elsőszülöttségi jog a legnagyobb. Jézus az elsőszülött a sok testvér között. Amennyiben Istenből születtünk, megkaptuk az isteni elsőszülöttségi jogot. És így az Isten ígéjével való kapcsolatot is. Ebből következik az Isten ígéjének való alávetettségünk, ezért az Isten ígéjével való egyetértés, a belső egyetértés Isten ígéjével minden módon és minden tekintetben. Ezt egyetlen emberi lény sem veheti el. Ilyen nem létezik. Ez egy ajándék Istentől, amit neked és nekem adott. És mivel tudom, hogy az ellenség néha a szentek gyülekezetében is jelen van, mint Jób idejében, hadd mondjam el nektek. Ez az íge szakasz vagy gondolat az elsőszülöttségi joggal, ez egy összehasonlítás Izrael és az elsőszülöttek gyülekezetek között. Izraelnek megvolt az elsőszülöttségi jog, ahogy Pál apostol a Róma 8 vagy 9 fejezetében elmagyarázza, megvannak az ígéretek, a törvényhozás, a szövetségek, és így tovább, és így tovább. De nem tettétek magatokévá ezt a hivatást, vagy kiválasztást. És akkor az üdvösség átment a pogány nemzetekre. És így az egyik lemondott az elsőszülöttség jogáról, a másik pedig megkapta azt. Nehogy valaki itt ülve azon gondolkodjon, igen, talán én is elveszíthettem, nem. A zsidók voltak azok, akik elveszítették, hogy mi megtalálhassuk. Azért dobták el maguktól, hogy mi hozzájussunk, igen, hogy mi belegyünk fogadva. Ők kilettek törve, mint a természetes ágok, hogy mi, mint a vadágok, beoltassunk az eredeti olajfában, ami ott van a gyökérrel együtt. Ezek csodálatos gondolatok, amelyeket ma itt találunk Isten ígéjében, és csak egy dolgot remélek, hogy valami feltör bennünk, kitör belőlünk, legalábbis egy köszönetnyilvánítás. Amikor az emberek nem tudnak beszélni, ez is megtörténik. Vannak olyanok, akik nem hallanak jól, olyanok is, akik nem tudnak jól beszélni, ezt mindannyian megértjük. De ha csak annyit mondunk, Uram, el vagyok ragadtatva, te beszéltél hozzám, köszönöm neked, amen. Vagy azt gondolod, hogy Isten az imádságban prédikációt követel tőled, vagy azt gondolod, hogy Isten azt kéri tőled, hogy idézd fel a Szentírást, vagy taníts másokat az imádságban, határozottan, hogy nem, hiszen az ige hirdetésen keresztül történik. De az imádságban egy köszönetet mondani az Úrnak, egy felmagasztalás, egy rövid imádság, ez eszembe juttatja Branham testvér történetét, amikor ez az erszényes állat bejött az udvarába. És én ott voltam, biztosan tudom, hogy Amerikában szokatlan, hogy az emberek bekerítsék az udvarukat. De Branham testvérnek volt egy szép fehér palánkkerítése, fából készült palánkkerítés, és a szomszédos telek és a másik szomszédos telek nyílt mező volt. És ezért olyan lenyűgöző, amikor azt mondja, hogy ez az erszényes állat az erdőből jött. Én magam is jól ismerem az utat, jártam és közlekedtem is rajta, az erdőből jött, aztán elment az összes különálló ingatlan mellett, és ott megy oda megy, ahol csak egy kapu van nyitva, ahol minden más kerítéssel van lezárva, és ez az állat felmegy a bejárati lépőcsőhöz, és ott lefekszik. Nos, mondja nekem valaki, hogy Istent ez nem érdekli. Ki eteti a hollókat és az égmadarait? Hiszen azok nem vetnek, se nem maradnak, hanem egészen jól érzik magukat anélkül is. És mi volt az, mit mond Branham testvér, hogy rövidre fogjam a hosszú történetet, amikor meggyógyult, és szépen visszatette a kicsinyét a zsákjába, elindult az útjára, és amikor már a kapu közepén volt, ez az anyja állat körülnézett, és lehajtotta a fejét. Branham testvér azt mondja, mintha azt mondaná, köszönöm szépen. Igen, most gondoljatok bele, egy állat, akinek csak fizikailag legsegítve útra kell, miután Isten kegyelmet mutatott, és megfordul, és köszönetet nyilvánít. Mi legyen a helyzet velünk? Isten legnagyobb embere kétségbe esik, amikor a gyülekezetet nem ragadja meg, nem hagyja át, nem ragadja magával Isten hatalmas ígéje és hatalmas szelleme. És még egyszer mondom, mi nem vagyunk itt valami titkos kamrában, hogy hosszú imádságokat mondjunk az Úr előtt. De az lenne a legjobb, ha az elsőtől az utolsóig mindenki, tényleg, nagyon röviden, aztán csendben folytathatjuk, de nagyon röviden, hangosan, aztán csendben sem folytatjuk. Mindenki más nagyon röviden, hangosan imádkozik, csendben folytatja, nagyon röviden, csendben. És ha látni fogjátok, milyen áldás áradata fog kicsordulni. Olyan napokat élünk, amikor ezeket az ígéreteket is beteljesednek, és bátoríthatjuk egymást ezekkel az ígéretekkel. Ahogyan itt írva is van, emeljétek fel az ellankadt kezeket és a gyenge térdeket. Ahogyan az íge beteljesedett akkor az Úr első eljövetelekor, úgy most, ismételten, az Úr visszajövetele előtt, ismételten, még egyszer, ahogyan olvassuk, még egyszer, és újra felfelé, úgy most, az Úr visszajövetele előtt ismét lesz egy olyan állapot, amelyben nekünk hívőknek egyenes ösvényeink lesznek. Újra erős lesz a térdünk, a kezünk, minden jó lesz, és talán a szellem kardja is a hit jó kezébe kerül majd, hogy az Úr segítségével jól tudjuk majd forgatni is azt. Ezek értékes ígéretek az utolsó napokra, az utolsó időszakra, mielőtt minden, ami létrejött, megrendül és összeomlik, és valami maradandó jön létre, mégpedig, ahogy itt írva van a 28. versben, mivel tehát olyan országot fogunk kapni, amelyet nem lehet megingatni, hadd legyünk hálásak érte, mert ezáltal Istennek szolgálunk. Igen, legyünk hálásak, mert így szolgáljuk Istent, ahogyan az neki tetszik, áhítatos tisztelettel és félelemmel. Én hálás vagyok az Úrnak a mai ígéért, nagyon hálás vagyok. Ránk vonatkozik, megerősít, megvigasztal, felemel. Én biztos vagyok benne, hogy mi is megéreztük, hogy Isten szólt hozzánk. Magasztalva legyen az ő neve. Amen.